Októberben és novemberben ismét 5% felett lehet az infláció Magyarországon, vagyis a jegybank alelnöke szerint nem szabad túlértékelni azt, hogy a júniusi 5,3% utáni júliusban alacsonyabb, 4,6%-os volt itthon a pénzromlás. Erről Virág Barnabás azt követően beszélt, hogy kedden ismét kamatot emelt a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A monetáris tanács az elmúlt hónapban beérkezett makrogazdasági adatok alapján hozta meg a döntését, vagyis azt, hogy újabb 30 bázisponttal 1,5%-ra emelte az alapkamatot, illetve hasonló mértékben növelte a kamat folyosó két szélét is. Az MNB alelnöke a döntést követően tartott sajtótájékoztatón azt mondta, hogy az inflációs kilátások és a másodkörös inflációs hatások kezelése érdekében további szigorítást tartottak szükségesnek. Virág Barnabás azt is közölte, hogy meddig folytatódhatnak a kamatemelések.
Szeretném megismételni a monetáris tanácsnak azt az üzenetét, hogy a monetáris tanács a megkezdett kamatemelési ciklust mindaddig folytatja, ameddig az inflációs kilátások fenntartható módon a jegybanki célon stabilizálódnak, és az inflációs kockázatok a monetáris politikai időhorizontján újra kiegyensúlyozottá válnak. Azt gondolom, ez az üzenet volt az, amit az elmúlt hónapokban is folyamatosan elküldtünk, ez az üzenet nem változott.
Virág Barnabás elmondta, hogy a jegybank a kamatemelési ciklus megkezdésével egyidejűleg megkezdi az állampapírvásárlási program óvatos és fokozatos kivezetését. Ennek első lépése, hogy a heti 60 milliárdos vásárlások 50 milliárdra csökkennek. Az MNB alelnöke azt is elmondta, hogy a legutóbbi GDP adat alapján egyértelműen látszik, hogy újraindult a magyar gazdaság, és erős a helyreállási potenciál. Virág Barnabás kitért az inflációs folyamatok elemzésére is.
Összességében az infláció esetében az első inflációs csúcson túl vagyunk, ugyanakkor az is látszik egyértelműen, hogy az infláció a következő hónapokban továbbra is a jegybanki tolerancia sáv fölött alakul, sőt, ugye október-november folyamán egy újabb inflációs csúcs kialakulására számíthatunk a tavalyi évi bázisokat figyelembe véve.
A jegybanki prognózis szerint októberben és novemberben ismét 5% felett lehet az infláció. Arról pedig, hogy ez a mutató az MNB várakozásai szerint mikor térhet vissza a 3%-os jegybanki célsávba. Virág Barnabás a következőket mondta.
Azt, hogy innen milyen gyorsan süllyedhet majd az infláció, én azt gondolom, ezt majd a szeptember inflációs jelentés átfogó értékelése alapján lehet majd pontosan megítélni.
A monetáris tanács arról is döntött, hogy 400 milliárd forinttal 1550 milliárd forintra megemeli a növekedési kötvényprogram keretösszegét, számolt be a sajtótájékoztatón Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Hónapok óta emelkedik itthon és a világpiacon is az étkezési és a takarmány búza ára, sőt, további áremelkedések várhatók, mondta az Inforádiónak a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a kenyér árában mindössze 30%-ot tesz ki az étkezési gabona ára. Petőházi Tamással beszélgettem.
Magyarország gabona árait a nemzetközi gabonapiacok határozzák meg. Általában egy rövid időn belül Magyarországon is a nemzetközi árak találhatók meg, mint a nyugat-európai piacokon. Ezek a nyugat-európai piacok folyamatosan emelkednek, ennek következtében a magyar piacok is emelkednek. Nagyon komoly exportkereslet van a magyar gabonatermékekre. A euró-forint árfolyam változás sem csökkenti ezt a lendületet. Ennek következtében további áremelkedések várhatók. Én úgy gondolom, hogy a nemzetközi árak addig fognak emelkedni, amíg a háttér fundamentumok nem változnak meg. Ugye mik ezek a legfontosabb fundamentum az, hogy nem csak Nyugat-Európában, hanem az egész világon egy ilyen spirál, áremelkedési spirál van a nyersanyagokra, gabonatermékekre, a kincsképző eszközökre, aranyra, minden ilyen termékre. Ennek következtében ugye az európai árak is magasan vannak. Ez a spirál, amíg a kínai felvásárlási hullám nem áll le, vagy nem lassul le, maradni fog. Úgyhogy ha nem is ilyen ütemben, de áremelkedésre lehet még egy darabig számítani, abban pedig biztosak vagyunk, hogy ez a magas árszint, ami kialakult, az akár 2-3 évig is megmaradhat.
Miként hathat ez az élelmiszerek árára, illetve hát a kenyér árára?
Elsődlegesen azt szeretném elmondani, hogy ez a gabonáremelkedés nem csak nálunk probléma, az egész termék pályán végig húzódik ez a folyamat. Egyébként mint termelőket érint az, hogy az input anyagok ára is emelkedik, ami tavaly 50-50 ezer forint volt műtrágya, az most 135 ezer, 140 ezer forint a napokba. Több mint duplára emelkedtek a műtrágyárak, emelkedtek a vetőmagok árai, emelkedtek a növényvédőszerek árai, úgyhogy a termelésben is egy nagyon komoly input ár növekedés van. Ezt ugye a témában nyilatkozók el szokták felejteni mondani, tehát az extra profit nem képződött a szántóföldnövénytermesztésben, ezt kimerem jelenteni. Úgyhogy sajnos viszont ez a gabona áremelkedés, ugye, amit Magyarországon van, ugye már említettük, hogy ez nemzetközi hatásra van. Ugye itt a magyar feldolgozóknak, mondjuk a magyar malomiparnak is az export árakkal versenyezni kell. Információink szerint az aratás elején egy ilyen 63-65 ezer forintos áron elég sokat vásárolt a magyar malomipar, úgyhogy bízunk benne, hogy a magyar szükséglet, kenyér szükséglete meg lesz. Ez nem sok, ez 1,2 millió tonna búzát használunk föl malomipari célra, ebből lesz az ország kenyere, és természetesen, hogyha a búzára emelkedik, a lisztárának is emelkedni kell, és a kenyér ára is kell, hogy emelkedjen, ez egy természetes folyamat, de megjegyezném, hogy a kenyér árába nincs 30% a búzára, hogy sokkal nagyobb tételek vannak, mint a kiszállítás, az energiaárak, és ugye a munkabér, aminek is a hatalmas emelkedését látjuk a gazdasági folyamatok között.
Petőházi Tamást, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnökét hallották. Az étkezési gabona és a nyersanyagárak emelkedése, valamint a bérköltségek növekedése miatt drágulhat a kenyér és a péktermék a közeljövőben, mondta az Inforádiónak a Magyar Pékszövetség elnöke. Septe Józsefet kérdeztem.
A tavaly ilyenkori aratás közeli állapotokhoz képest durván 30%-kal ment föl a búza ára. Van olyan minőségi búza, ami még többel is ment föl, illetve nagyon komoly mértékben mentek föl az energiai árak, a logisztikai költségek, munkabér és egyéb költségek. Én azt gondolom, hogy a sütőipar az nem egy olyan ágazat, ahol hatalmas nyereségek vannak, ezért nem olyan magas az eredménytermelő képessége a sütőiparnak, ezért a megnövekedett költségeit kénytelen lesz áthárítani a vásárlókra. Na most itt van egy alapvető probléma, amit hogyha megengedi, akkor szeretnék tisztázni. Különbség van az átadási ár és a fogyasztói ár között. Tehát a fogyasztói árat nem a sütőipar határozza meg, hanem a sütőipar az átadási árba játszik szerepet olyan mértékben, amelyet pedig a multinacionális láncok határoznak meg. Tehát tételezzük föl, hogy az átadási áron átadjuk a termékeket egy multinacionális láncnak, és a termék árát onnantól kezdve a vásárlók felé a multinacionális láncok határozzák meg. Tehát nekünk csak az átadási ár mértékében van némi szerepünk, de ott se sok, ott is csak olyan szerepünk van, hogy bólinthatunk maximum arra, hogy jóvá hagyjuk azokat az árakat, amelyeket a vevőink meghatároznak számunkra.
Hogy látja, mekkora lehet az áremelkedés? Említette azt, hogy több tényezőn is múlik ez. A gabonára emelkedett, a járulékos költségek emelkedtek. Ez mekkora áremelkedést generálhat?
Azoknál a vállalkozásoknál, ahol saját sütőipari szakbolt hálózat működik, ott természetesen a saját sütőipari cég határozza meg a saját sütőipari szakbolt hálózatba az árakat.
Nem bocsátkoznék itt különböző jóslatokba. Valószínűsíthetően változó mértékű lesz az áremelés. Más árakat fogad el minden multinacionális cég. Más árakon jön ki általában, de egymáshoz megközelítő áron, és ugye egyéb sütőipari vállalkozások pedig a saját szakbolt hálózatukba gyakorlatilag szabadon meghatározhatják az árakat.
De mégis mire lehet számítani? Tehát a lakosság mire számíthat?
Ha mi beszélnénk erről a szakmával, az komoly gazdasági és versenyhivatalos kérdéseket vetne föl. Egyrészt a gazdasági és versenyhivatal miatt nem beszélünk rá, másrészt pedig minden pékségnek gyakorlatilag más a költsége. Nem mindegy, hogy kézi technológiával gyárt, félig gépesített technológiával, automata vonalon gyárt, tehát ezek a tényezők nagymértékben befolyásolják, de azt gondolom, hogy az alapanyagárakból lehet következtetni egyfajta valószínűsíthető áremelésre, aminek most nagyon komoly mértéket kell képviselnie, mivel olyan mértékű alapanyag áremelések vannak, illetve amit mondtam is, hogy energia, a tavaly ilyenkorhoz képest az energia például 30-40%-kal ment föl. Ezeket valakinek ki kell fizetni. Az idén januárhoz képest 80 forinttal ment föl például a gázolaj ára. Az alapanyag és egyéb áremelkedés mértékéből a cégek vonnak egy egyenleget, és megnézik azt, hogy mennyivel mentek föl a költségeik. Tehát mi továbbra is azt gondoljuk, hogy a sütőipar továbbra sem fog a nagyon nyereséges vállalkozások közé tartozni. De nem tudja ezt tovább finanszírozni. Most, hogyha azt mondjuk, hogy 30 és 39 kiló kenyér között fogyaszt el egy magyar állampolgár egy évbe, és nagyjából általában 10-12 deka kenyeret számolunk ugye ebből kifolyólag egy nap egy emberre, akkor azt mondom önnek, hogy egy napi szinten egy 3 forint körüli áremelésre tudok én személy szerint gondolni, hogy körülbelül ezek azok a mértékek, ami a vásárlókat naponta például ilyen mértékbe érinti. Ezeket összeadom, akkor azt kell mondjam önnek, hogy ebből például havi szinten például nem jön neki egy doboz cigaretta, amiről mi most beszélünk.
Septe Józsefet, a Magyar Pékszövetség elnökét hallották. A századvég gazdaságkutató felmérése szerint a háztartások és a vállalkozások konjunktúraérzete is kismértékben romlott augusztusban, a konjunktúraindexet pedig egyértelműen a negyedik hullámtól való félelem mozgatja, mondta az Inforádiónak a századvég tudományos munkatársa. Isépi Tamással beszélgettem.
Vannak részindexek, és a részindexekből tudunk következtetéseket levonni, de a teljes index, tehát a lakossági konjunktúraindex az -5,7-ről -8,2 pontra romlott. Ez egy plusz-minusz százas skálán kell értelmezni, tehát azt jelenti, hogy ez tényleg egy enyhe romlás. Ugyanakkor azt tudjuk mondani, hogy a koronavírus járvány krízis időszakában a historikus minimum az -14,9 volt. Az alindexekből tudjuk kinyerni a részleteket, és ott 4 alindexünk van, ez az anyagi helyzet, ez -7,7-től -10,2-re változott. Az inflációs környezetnek a megítélése az -37,8-ra változott. Itt azt tudjuk mondani, hogy ugye nyilván a lakosság nem nagyon örül egy 5% fölötti inflációnak. A harmadik az a gazdasági környezet, ez a -7,8-ról -10,2-re változott. Ez a 3 alindex, ez negatív tartományban mozgott. És a foglalkoztatási helyzet a jelen időszakunkban pozitív, továbbra is pozitív, bár egy kicsit romlott, 4,2-ről 2,1 pontra változott.
Összességében azt lehet mondani, hogy egyértelműen a koronavírus járvány negyedik hullámától való félelem mozgatja a konjunktúraindexet?
Alapvetően mi ezt érzékeljük, hogy van egy múltba tekintő, egy visszatekintő index sorunk, meg van egy jövőbe tekintő. Tehát a kérdések, itt a lakosságnál 28 kérdést tettünk fel, azt tudjuk mondani, hogy a kérdések egy része a múltra irányul, egy része a jövőre, és azt látjuk, hogy a múltbeli adatok vonatkozásában kedvezők a számok, viszont az előre tekintő, tehát egy bizonytalansági tényező van a lakosság számára, mégpedig valóban a koronavírus járvány negyedik hullámától való félelem, ez elbizonytalanítja a lakosságot.
A vállalati indexnél is hasonló csökkenés figyelhető meg, és melyiknél figyelhető meg a nagyobb csökkenés, a lakossági vagy a vállalati indexnél?
A vállalatinál is csökkenés figyelhető meg, ott -6-ról -7,4 pontra változott az értéke az indexnek. Már 2020 márciusában negatív tartományban mozdult át ez az index, és jóval nagyobb amplitudóval figyelhető meg ez az index, mert például 2020 novemberében -21,4 pont volt. Jelenleg éppen ezért azt mondhatjuk, hogy a vállalatoknál, ha az indexet nézem, akkor nominálisan is és relatív szempontból is egy sokkal kisebb elmozdulás volt megfigyelhető augusztusban, mint a lakosságnál.
A vállalati konjunktúraindexet is a járvány negyedik hullámától való félelem mozgatja, vagy pedig azért ott egy picikét nagyobb az optimizmus, tehát mondjuk a vállalatok nem számítanak arra, hogy esetlegesen a működésükbe a járvány negyedik hulláma olyan mértékben beleszól?
Úgy érzékeljük, hogy talán picit kevésbé tartanak tőle, ugyanakkor óvatosak. Mondok egy példát, az iparági környezet tekintetében 17,7 pozitív tartományban, 17,7 pontról 10 pontra csökkent az index érték, az alindex értéke. Itt például az iparági környezetnél arra gondolunk, hogy milyen az iparág teljesítménye, mit várunk a következő időszakban a termékek szolgáltatások, iparágban előállított termékek szolgáltatások keresletét illetően. Tehát itt ez pozitív tartományban maradt, de azért, hogyha például a gazdasági környezet általánosságban ez a második index az mínusz 10,2-ről mínusz 12,2-re csökkent, és az üzleti környezet is, ami általában jogszabályi környezet, az mínusz 6,5-ről mínusz 8,2-re csökkent. Tehát itt érzékelhető az, hogy mondjuk a korlátozásokon, a lezárások, akkor bizonyos iparágakban ez jobban megjelenik majd nemzetgazdasági ágakban, ha ez bekövetkezik. De azt látjuk, hogyha itt nézem, a 2020 novemberében mínusz 21,4 pont volt a vállalati konjunktúraindex, ez a historikus minimum, és ehhez képest most mínusz 7,4-nél tartunk.
Mikor készül majd a következő felmérésük?
Szeptember elején készül a következő konjunktúra felmérésünk, mind vállalati, mind lakosság tekintetében, és a hónap közepe tájékán már elérhetőek lesznek az új adatok.
Isépi Tamást, a Század végtudományos munkatársát hallották. A magyar vállalkozások sereghajtók az üzleti digitalizációban az Európai Unióban, a digitalizáció hiánya pedig egyértelműen a fejlődésük gátja, mondta az Inforádiónak a Modern Vállalkozások program szakmai vezetője. Cimbalmos Leventével beszélgettem.
A járványügyi helyzet alapvetően valóban egy, ahogy tetszik, katalizátor hatással volt a digitalizációra, meg a korszerűsítésre, hiszen mindenki gyakorlatilag otthonról végezte a feladatait egy ilyen társadalmi izolációs helyzetben, hogy a virtuális térben tudjuk egymással tartani a kapcsolatot, adott esetben üzleti kapcsolatot, ez kiemelten fontos volt, de az innováció és a digitalizáció fogalma ma már összefonódott a korszerűséggel, hatékonysággal, és szinte már a versenyképességnek lehet mondani a konnotációja. A hazai vállalkozásnak a digitális felkészültsége azonban jóval elmarad az uniós átlagtól még mindig. Az üzleti digitalizáció terén tulajdonképpen sereghajtók vagyunk. Ha nem lépünk időben, olyan tématerületen szenvedünk el komoly vereséget, olyan zicsert vagyunk, ha úgy tetszik ki, amiben nagyon kis befektetéssel előzhettük volna a mezőnyt, vagy kerülhettünk volna tulajdonképpen akár az élbolyba.
Mi tanácsolható a cégeknek, hogyan indulhatnak el a digitalizációs fejlesztésekben, és egyáltalán honnan kaphatnak segítséget?
Számos módon lehetséges, de én mondom talán a legegyszerűbbet, ugye az, hogy vegyék föl velünk a kapcsolatot, és csatlakozzanak a Modern Vállalkozások programjához. Ez talán lehet mondani így az első lépés. Nem ígérjük, hogy ez lesz életük legkönnyebb utazása, de ugye a leghosszabb út is egyetlen lépéssel kezdődik, ugye tartja a közmondás, úgyhogy mi azt viszont tudjuk ígérni, hogy a lehető legtöbb témában segítsünk nekik, fölmérjük őket, föltérképezzük őket, rávilágítunk, hogy hol vannak hiányosságaik, mik lehetnek a beavatkozási pontok, fejlesztési pontok, adunk nekik egy koncepciót, egy úti tervet erre az utazásra, ajánlunk hozzá termékeket, megoldásokat, megbízható termékeket, megoldásokat, amiket a program minősített, részt vehetnek rendezvényeinken, vagy megnézhetnek egyszerű közérthető magyarázó videós anyagokat is akár nálunk.
Például pályázati segítséget is adnak, vagy azt abban segítenek a cégeknek, hogy merre keresenek anyagi támogatást a fejlesztéseikhez, hiszen sok cégnél azért az anyagi források szűkössége is meghatározza azt, hogy tud-e fejleszteni.
Abszolút, utóbbit mindenféleképpen, tehát megvilágítjuk, megmutatjuk azokat a forrás lehetőséget, legyen az akár egy pályázat, egy valami kockázati tőkebefektetés, vagy valamilyen finanszírozási forma, amit használni tudnak a vállalkozások ahhoz, hogy a digitális fölkészültséget, a digitalizációban egy picit erősödjenek, növekedjenek. Pályázati írási tevékenységet nem végez a program, de azokat a szakmai javaslatokat, amiket a fejlesztési koncepciókban megfogalmazunk az átvilágítás után a cégeknek, azokat természetesen, azokat a szakmai elemeket be lehet építeni egy pályaműbe, tehát a pályaműnek a szakmai tartalmi részeit ezekkel adott esetben föl lehet tölteni.
Hol tudják elérni önöket a cégek?
A www.vállalkozdigitalisan.hu oldalon megtalálnak bennünket, de akár a területi kamarákhoz a területi kereskedelmi és iparkamarákhoz fordulnak, ott is fogják ajánlani a személyes infokommunikációs tanácsadó kollégát.
Cimbalmos Leventét, a Modern Vállalkozások program szakmai vezetőjét hallották. Az elmúlt 10 évben 18-ról 44%-ra nőtt azon megváltozott munkaképességű emberek aránya, akik dolgoznak itthon, ami azt mutatja, hogy kezd egyre elterjedtebbé válni Magyarországon ez a foglalkoztatási forma, mondta a szociális ügyekért felelős államtitkár az Inforádiónak. Fülöp Attilával beszélgettem.
2010 óta van egy olyan alapvető filozófiai szemléletváltás a kormányzatban, hogy mindenkinek, aki tud dolgozni és akar dolgozni képességei szerint munkához próbáljuk megjuttatni. És ez kiemelten igaz abban a célcsoportban, amely a megváltozott munkaképességűek célcsoportja. Itt a foglalkoztatási ráta nagyon alacsony volt. 2010 előtt 18% volt. Ez pedig ma már 44%-ra nőtt. Tehát ez azt jelenti, hogy 10 évvel ezelőtt minden ötödik megváltozott munkaképességű ember tartotta el magát és családját bérből, ma már majdnem minden második munkából tartja el magát, és azon, hogy ez a legkézenfekvőbb, a legegyszerűbben bemutatható élethelyzet abból a szempontból, amikor azt mondjuk, hogy munkát szeretnénk adni segélyhelyett. A munka az, ami rendszeres, kiszámítható jövedelem, az, ami a szociális biztonság alapja. Ezzel szemben a segély az csak a kiszolgáltatottságot tudja erősíteni.
A számokban ez miként mutatkozik meg? Tehát a teljes foglalkoztatottak közül hányan vannak megváltozott munkaképességűek?
Ma Magyarországon mintegy 4,7 millió ember dolgozik, és ebből közel 160 ezeren vannak azok, akik megváltozott munkaképességűek. Ugye ez fontos, azt gondolom talán elmondani, hogy kit is értünk ez alatt, hogy a megváltozott munkaképességű alapvetően azok a honfitársaink, akik vagy valamilyen tartós betegséggel élnek, vagy valamilyen fogyatékossággal rendelkeznek. Így nyilván az ő esetükben arról beszélünk, hogy megváltozik a munkavégző képessége, egy-egy feladatot, egy-egy munkahelyet, munkafolyamatot meg kell találni, de ettől függetlenül az akaratuk sosem változik meg, hogy ők is munkából tartsák el magukat.
A kormány milyen támogatást ad a cégeknek annak érdekében, hogy számukra is megérje megváltozott munkaképességű embert fölvenni, foglalkoztatni?
Ugye alapvetően foglalkoztatásról beszélünk, foglalkoztatás politikáról, de mégis itt a foglalkoztatás az egyszer egy gazdasági döntés is, és egy szociális és szolidaritási felelősségvállalás is. A kormány éppen ezért segíti jogszabályi lehetőségekkel, támogatásokkal ezt a foglalkoztatást, és pénzügyi támogatással is. Talán kettőt, ami a legaktuálisabb, kiemelnék. Az egyik az az, hogy január 1-től idén eltörlésre került az a jövedelem korlát, amely eddig azt mondta, hogy csak bizonyos bérig kaphat valaki párhuzamosan együtt bért, és rehabilitációs vagy rokkantsági járulékot, ellátást. Miután most ez megszűnt, ez azt jelenti, hogy a munkáltató is érdekelt abban, hogy külön adminisztráció nélkül a jól teljesítő munkát el tudja ismerni, és a munkavállaló, aki megváltozott munkaképességű is, fizetési limit nélkül, bármennyit keresve is jogosult lesz egyéb ellátásra. A másik fontos pedig azt gondolom, hogy a 2022-es, tehát a jövő évi költségvetés ugye rendelkezésre áll nyár óta, elfogadta a parlament, és ebben azon a soron, amelyen azok a cégek támogatása áll, amelyek misszió szerint alapvetően megváltozott munkaképességeket foglalkoztatnak, a piaci szegmensen túl, ezek az úgynevezett akkreditált cégek, közel 400 ilyen van az országban. Most az ő támogatásukra több mint 50 milliárd forint áll rendelkezésre, ez majdnem 10%-kal több, mint az előző évben, tehát azt jelenti, hogy ott is van egy stabil támogatás, amit meg fogunk adni pontosan azért, hogy ezek a munkahelyek stabilan meglegyenek, sőt, lehetőség szerint bővítsük a foglalkoztatást.
Fülöp Attila, szociális ügyekért felelős államtitkárt hallották.